Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és javában zajlik, mondom ezt ilyen nagyon egyszerűen, bár megnéztem néhány felvételt, döbbenet, amit ezek a fickók csinálnak, szóval javában zajlik az egyszemélyes földkerülő vitorlás verseny, a föld legnagyobb vitorlás verseny, amit úgy hívnak, hogy vendéglób, aki a telefonvonal túlvégén nekünk nagyon-nagyon sok érdekességet elmond nekünk, egy egyszerű rajongó, Dávid Gyula, aki ügyvéd, most viszont azzal tölti éjjeleit és nappalait, hogy állandóan a vendéglóbot lesi. Szervusz Gyula, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre állsz.
Köszöntök mindenkit, aki érdeklődik ez iránt, a csodálatos verseny iránt. Amatőr vagyok, de megpróbálom a legjobbakat összeszedni róla.
Így van, te egy amatőr túravitorlás vagy, és hát ugye nem esik messze az alma a fájától. Rákaptál a vendéglób nézésére és követésére. Mióta vagy ennyire nagy rajongója a vendéglóbnak?
Én már 2016-17-ben is végig figyeltem és tudósítottam a versenyt, olyannyira, hogy 2017-ben, amikor Fanándi beérkezett Szabdolomba, akkor ott voltam én is a parton, én is ott üdvözöltem. Annyira magával ragadó ez a verseny, annyira minden benne van az életből, hogy nem tudtam szabadulni tőle. És amikor idén elkezdődött, akkor egy ideig távol próbáltam tőle maradni, 2-3 percig, de aztán utána azóta lényegében éjjel-nappal figyelem.
Gyula, azt mondd meg nekem, vagy nekünk elsőként, hogy miért nincs ez minden évben?
Ez egy hihetetlen verseny. Tehát ugye az alapszabály nagyon egyszerű, egyedül, szólóba kell végig vitorlázni, kikötés és segítség nélkül. Ez azt jelenti, hogy a régi kereskedelmi útvonalat járják be Franciaországból, indul az egész versenyzés, lemennek délen a jó reménység fokáig, de egy nagyot kerülve a brazil partok mellett, mert az áramlatok és a szélviszonyok ezt teszik lehetővé.
Jó, tehát bocsánat, csak azoknak mondom, akik maguk elé képzelik a térképet, tehát Franciaországból délfele indulnak el, normálisan Afrika nyugati partjainál mennének, de a szélállomlások miatt elmennek egészen Amerika keleti, Brazília keleti, és onnan csapnak le Afrikát megkerülve, ugye a jó reménység fokot, és igen, indulnak Ausztrália felé a déli óceánokon.
Igen, az meg különösen nagyon nehéz, mert az ott a 40. és a 60. szélességi fok között van, ahol ugyan van egy tiltott zóna a jégtáblák miatt, de ott már nagyon zord az idő, a hullámok olyan 5-10 méteresek, a szél az 40-60 csomó, és a legközelebbi hajó lehet, hogy 1000 mérföldre. Tehát az egy kőkemény vidék. Ott mennek több mint 10 000 mérföldet, elhaladnak Ausztrália, Új-Zéland mellett, Dél-Amerikánál, a Hornfoknál kanyarodnak fölfelé, és a Malvin-szigetek mellett térnek vissza az egyenlítőt, átlépve ismét Franciaországba. Ez durván, hát most a legjobb időt mondom, az 2,5 hónap, de ez 3-3,5 akár 4 hónapig is
hát
tart.
Ugye Fanándor a legutolsót az 93 nap alatt 22 óra 52 perc, 9 másodperc alatt abszolválta.
Így van, az első indulás akkor még 100 nap fölött volt, és 2016-ban azt tűzte ki, hogy 100 nap alá kerüljön, ez sikerült is neki, fantasztikus a 8. hely. Hát gondoljunk bele, hogy 2,5-3 hónapig, akár 4 hónapig egyedül, 24 órás figyelemben állandóan dolgozva, Fanándi írta, hogy napi 6000 kalória is kevés volt ahhoz, hogy egyáltalán teljesíteni tudja a napi feladatokat.
Az idei futamon hányan álltak rajthoz? Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy nem sokan szoktak rajthoz állni.
Hát azért ez tényleg a forma egye, a vitorlásport forma egye. Ma idén 33 hajó indult versenybe, sajnos viszonylag korán az egyik hajó árbóctörést szenvedett, ő végérvényesen ki kellett, hogy szálljon a versenyből. Egyébként érdekes, hogy egyetlen egy lehetőség van esetleges problémák orvoslására, ha 10 napon belül az indulást követően valaki visszamegy a rajtvonalra, ott kijavíthatja a hibát, és újonnan elindulhat, úgy, mint most Jeremy Bio, aki másodszor is elindult, ő az egyik győzelmi esélyes volt, de az egyik hátsó kormány lapátja megsérült, menet közben vissza kellett menni Sabdolomba, kijavították, és elindult 3 nappal ezelőtt, fantasztikus tempóba halad. Ő egyedül, aki nem a brazil partok mellett, hanem Afrika mellett fog megkísérelni.
Hát persze, be kell hozni a hátrányt.
Hát, de ha pont szembeszél lesz, akkor jövő nyárra
se. Egyébként Fanándor is így járt, ugye 96-97-ben, neki is a rajt után vissza kellett menni, aztán később föl is kellett adni a versenyt,
mert nem tudták megjelenteni. Igen, a Biszkélyöbölben egy teherhajóval ütközött, amelyik meg sem állt, később büntető eljárás is indult ellenük. Az egy nagyon szerencsétlen időszak volt, de hát igazából a jóra kell emlékezni. Azt kell látni, hogy ez egy borzasztó veszélyes dolog. Tehát 20-25-30 csomós sebességgel 24 órán keresztül robognak a hajók, ezek az új uszonyos hajók egészen drámaian felgyorsultak, és egyszerűen nem lehet látni, hogy kivel találkozik, nem feltétlenül hajóval, hát az óceánokban sajnos elég sok olyan hulladék, elég, ha csak egy 10 méteres kidőlt és elsodort pálmafára gondolunk, hogyha 40-50 kilométeres sebességgel egy ilyen 8,5 tonnás hajó beleszalad, akkor komoly problémák lehetnek. Most épp az idáig vezető Alex Thomsonnál merült fel egy orr probléma, emiatt le kellett állnia, és most 24, most már 26-27 órája javít, próbálja laminálni és kijavítani ezt a műszaki problémát. A többiek eszemen tempóba haladnak előtte, most ő a negyedik. Az első és a második 20-21-22 csomós sebességgel keresi az utat dél felé, mert egyre szigorúbb és egyre keményebbet vesznek a viszont.
Hol tart most a mezőny egyébként?
Dél-Amerika és Dél-Afrika között durván félúton azt lehet mondani, hogy most már elkezdtek dél-kelet felé irányba hajózni. Ez a dél-óceáni nagyon speciális időjárási, az úgynevezett Szent Helén High, a Szent Helén időjárási platform, ahol nagyon keverednek a ciklon és anticiklon szituációk, és egy nagyon keskeny rést kell megtalálniuk, ahol még nem szembeszél fúj, és nem egy viharba mennek bele, úgyhogy hajózási szempontból, állandó takváltásból, nagyon erős figyelemből, és hát nagyon komoly számításokból áll. Fantasztikus időjárási támogatásuk van. Most írom a Facebookon azt a bejegyzésemet, ami a hajóknak az elektromos felszereléséből áll. Több mint 30 különböző jeladó és jelvevő berendezés van. Hihetetlen, a 22. század.
Ha már itt tartunk, hogy ez is kérdésem lett volna, hogy akkor légy szíves, mesélj egy picit arról, hogy ugye egy hajós van a felélzeten, mindent neki kell csinálnia. Nagyon szigorú abból a szempontból, hogy ugye nem köthet ki, a tengeren viszont leállhat, tehát ott várakozhat, de nem köthet ki szárazföldön. Milyen technika segíti a hajósoknak egyáltalán a tájékozódást, a kapcsolattartást? Beszélhetnek-e valakivel? Van-e a háttérben tím a szárazföldön, aki súg nekik, és még sorolhatnám?
Persze, hát ugye ezek a hajók tényleg a 22. század technikájával vannak felszerelve. Alex Thomson költségvetése olyan 30 millió euróból áll, és nagyon nagy világcégek támogatják, különösen a kommunikációs részt. Tehát elsősorban ugye megkapják folyamatosan az időjárási adatokat, négyzetkilométerre lebontva. Ez azt jelenti, hogy egészen pontosan tudják a szélirányt, a vízhőmérsékletet, a légnyomást, a különböző áramlatokat, és látják mindezt 3-4-5 napra előre, tehát tudnak számolni. Idáig a hajózásban a legnagyobb problémát az energiaellátás jelentette, mert ugye ezek a vitorlások, ezek nem motorral haladnak, hanem a szél erejénél fogva, ezért áramuk nem nagyon volt. 2016-tól kezdve már azért egyre népszerűbb volt a napelem, ezen kívül van a vízben egy úgynevezett hidrogenerátor, ami a víz erejével hajtja meg, és van, ahol van, itt ezeknél nem nagyon szélgenerátor. Alex Thomson durván 12 kW áramot tud előállítani, ami azért már nagyon jelentős. Na emellett ugye folyamatosan nézi a képernyőt, mindenhova érzékelők vannak beállítva, tehát nézik, hogy milyen terhelés alatt van a kormánylapát, milyen a vízáram, de ezen túlmenően például Alexnél 19 videókamera van felszerelve a hajó különböző részeire, hisz ilyen tempónál egyszerűen nem lehet a fedélzeten tartózkodni hosszan, de ugyanakkor pásztáznia kell a tekintetével az útvonalat, úgyhogy 19 kamera áll erre rendelkezésre, természetesen radarral kell figyelnie a környező forgalmat, mert arra nincs lehetősége, hogy ő szemmel kövesse, hogy kivel találkozik, nem beszélve arról, hogy pláne ezeken a déli tengereken nem ritka az 5-10 méteres hullám, tehát maximum a hullám tetőről, a hullám csúcsról tud előre látni.
Akkor, amikor valami műszaki probléma adódik egy hajón, akkor azt is, persze, ő javítja meg, viszont ahhoz van ti, mondjuk, mint a Forma 1-ben is halljuk, amikor a boxból szólnak, hogy mit kellene tenni, vagy igen, oda-vissza van egyfajta beszélgetés?
Ez egy új rendelkezés, ilyenkor tud a csapatától segítséget kapni. Általában mindegyik felszerelésre nézve nagyon komoly javítási listáik vannak. Tehát visznek magukkal mindenfajta szerkezetet. Előfeltétele a Vendée Globe-on való indulásnak, hogy előtte hosszú távú, tehát földrészeket átívelő versenyeken kell részt venni, legalább 13 csomós átlagsebességet kell teljesíteni, és szólóvitorlásként kell ezt teljesíteni, tehát kipróbált fickók vannak ott, és legalább 2 éven keresztül gyakorlatoznak. Ez azt jelenti, hogy minden szituációt lemodeleznek, minden eszközüknek a javításához értenek, és hát menet közben ezeket kell megcsinálni. Természetesen lehetőség van arra, hogy a csapatukkal, ami durván olyan 10-15 főből áll a parton, folyamatos kontaktusban legyenek, mert hát lehetnek olyan műszaki kérdések, amikre nem tudja a választ.
Egy ilyen magányos vitorlás átlagban mennyit alszik?
A Fanándi mesélte, hogy 20 percet tud egy húzamba aludni.
Az nem kevés.
Legalább ki kell nyitnia a szemét és ránéznie a műszerekre, hogy természetesen van alarm funkciója a radaroknak, de mindenféleképpen rá kell néznie a műszerekre, a sebességre, irányra, az esetleges információra, ha kapott a versenyigazgatóságtól bármit. Ugye azt látni kell, hogy ugyan nem szabad semmilyen segítséget igénybe venni, de ha bárki bajba kerül, köteles azonnal segíteni. Ez a tengereken még sokkal erősebb, mint a szárazföldön. Börtönbüntetéssel büntetik azt, aki nem rohan azonnal segítségére a bajba jutottnak. Ezen a versenyen időjóváírással honorálják az ilyen tevékenységet. A korábbi versenyeknél volt olyan, hogy az élen haladónak meg kellett fordulnia és visszamentenie. Tehát egymásra azért számíthatnak, azt azért tudni kell, hogy a versenyigazgatóságnak egy mentőhajója folyamatosan kíséri őket egy olyan 300 mérföldes távolságra. Ha valaki komoly bajba jut, és az életveszély szituációja áll fönt, akkor ők segítenek.
Éppen azt akartam kérdezni, hogy például előfordul, hogy az ausztrálok kimennek és megnézik őket? Helikoptert küldenek ki, hajókat küldenek ki? Tehát van egy ilyen folyamatos ellenőrzés?
Igen, az ausztrálok egészen különlegesek. Ők 2012-ben, ha jól emlékszem, 2500 mérföldre az ausztrál tengerparttól felborult egy hajó, leadta a vészjelzést, és az ausztrál haditengerészet elindult 3 gyors naszáddal, odaért meg is mentették, ugye egy furcsa helyzet volt, mert a felborult hajó alatt a légbuborékban, kimászva a hideg vízből szárazon, vagy hát viszonylag szárazon a hajós túlélte a helyzetet. Az a tengeri mentés az mindig ingyenes. Amikor életet mentenek, az ingyenes, ha hajót mentenek, azért sokat kell fizetni. És az ingyenes mentésnél azt mondta az ausztrál haditengerészet, hogy egy jó próba volt arra, hogy kipróbáljuk éles helyzetben, hogy mire vagyunk képesek. Hát erre.
Mekkorák ezek a hajók, amelyek a Vendée Globe-on részt vesznek?
Ez egy speciális hajóosztály, 60 láb, igazából minimális néhány centiméteres eltérés lehet, egy láb az 30 centiméternél egy picivel több, tehát 18 méter és 50 centi. Nem sok mindent szabályoznak ebben a versenyhajóosztályban, de a hosszad azt igen, 4,5 méternél nem lehet mélyebb a merülése, tehát a tőkesúly, amelyik egyébként mozgatható sok hajón, az 4,5 méter az összmerülése a hajónak. Az árbócok azok már nincsenek szabályozva, 27-28-30 méter, gondoljunk bele egy 3x10 emeletes háznak a magassága, ami az árbócok elérik, és hát a legfantasztikusabb technikai felszereltséggel, ami az új 2016-tól, hogy dinamikus támaszt tudnak, egy ilyen úgynevezett bajuszt, egy uszonyt alkalmazni a hajókon. Ez olyan, mint a képzeljük el a szárnyas hajót a Dunán, hogy egy bizonyos sebességnél felsiklik erre az állítható uszonyra a hajó, és a szokásos meglévő sebességét megduplázza majdnem, vagy legalább egyharmaddal, vagy felével gyorsabban megy. Ettől sokkal gyorsabb lesz a hajó, de a gyorsaság azt is okozza, hogy nehezebben irányítható, mert csak a két támasz, a kormány és a fara lesz a vízben, az többi az 2-2,5 méterre kiemelkedik a tenger fölé. Ebből vannak bizonyos sérülések, Alex Thomson is most emiatt kényszerül arra, hogy javítsa a hajóját, mert naponta 1000-szer vagy 2000-szer ütődik 2,5 méterről a hajónak az orra a hatalmas hullámokba, és azt tudni kell, hogy egy 50 kilométeres, 60 kilométeres sebességnél a víz már nem nyílik szét, hanem úgy viselkedik, mint a beton.
Igen, ezt még én is tudom. Ugye Alex Thomson nevét már többször említetted, ugye azt, ő milyen nemzetiségű?
Angol,
de ugye azt szokták mondani, azt szokták mondani, hogy ez a Vendée Globe is egy olyan verseny, hogy mindig a franciák indulnak. Sőt, ha jól tudom, akkor van külön francia részvevő kategória is, tehát díjazzák a...
Csak francia van. Itt is 33 indulóból 19 francia.
És még kik?
4 angol, és akkor van elszórva egy-egy német, svájci, van egy japán, van egy finn, egy repülőgép pilóta, egy finn. Ugye 6 nő van, a többi az férfi.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy a nők száma az 6 most ebben az évben?
Most 6 nő, Samantha Davis áll a 10. helyen, ezek 30 és 50 közötti csodálatos nők, asszonyok, akik hát fantasztikusan tudnak hajózni. Ebben a férfi mezőnybe 10. helyen stabilan benne lenni az első 10-be, hát az hihetetlen. Itt tudni kell, hogy hiába van egy csörlő, ami központilag irányítja a vitorlázatot, hát fölhúzni egy 30 méteres árbócra, cserélni egy vitorlát, az egy fél órás tekerés jelent. Fél óra föl, fél óra lefelé, és ezt lehet, hogy naponta 5-ször meg kell csinálni. Nem véletlen a 6000-es, sőt, olykor 8000 kalória igény naponta, mindezt ilyen szárított ételekből, mert hát ugye 30 vagy 90 napra, 100 napra kell vinni élelmet, el lehet képzelni, hogy az milyen.
Gyula, mekkora a távolság most az első és az utolsó helyezett között?
Az első és az utolsó helyezett között 2800 mérföld, az első durván 18000 mérföldre van a képzeletbeli célhoz. Azt kell látni, hogy ez olyan, mint az autóban a GPS számítás, hogy a legideálisabb, legjobb utat számolja ki, ami lehetetlen vitorlával itt bejárni. Tehát mindenki az elképzelt útnál másfélszer annyit fog menni, mert hol jobbra kell kanyarodni, hol balra, hol megfordulni. Az utolsó jelenleg ez a Jeremy Bue, aki másodszor indult, ő 2200 mérföldre van az elsőtől, de különböző csoportokra vannak szétosztva, az első 10 az durván olyan 1000 mérföldes távolságra van az elsőtől, és az utolsó között durván 1000 mérföld van, a második 10, ott már olyan 1500-2000, és a többi az meg 2000.
Most pontosan nem tudom neked, hogy hány mérföld mondjuk a Franciaországból a jó reménység fog, de még előtte van mindenki, ugye?
Én elmondom neked, az körülbelül egy olyan 6000-6500 mérföld, még mindenki előtte
mindenki
van.
Előtte
egy
van.
Mérföld az 1852 méter, tehát jó. Durván 2 kilométer.
Igen, itt most csak az volt a lényeg, hogy akkor még Afrika nyugati partjainál, zárójel persze, hogy Amerika vagy Brazília keleti oldalán hajókáznak, vagy hajóznak ezek a versenyzők. Még zárszó gyanánt azt mondd el nekem, hogy, vagy nekünk, hogy hol lehet követni ezt a versenyt? Mert ma már mindent lehet követni.
Interneten a Vendée Globe, azt úgy írják, hogy Vendée 2 E-vel, Vendée Globe hivatalos honlapján fantasztikus tájékoztatás van, és Alex Thomson saját hivatalos honlapján még részletesebb technikai személyi, mennyi a pulzusa, mennyit aludt, mennyit evett, szóval hihetetlen részletes adatközlés van. A Vendée Globe versenyigazgatóság naponta 2-szer ad televízióban részletes tájékoztatót, 500 millió néző nézi ezt naponta, tehát óriási ennek a közönség követése. Franciaországban ez egy nemzeti sport, hihetetlen,
és fantasztikus. Hát... Ezek,
bíztatok, hogy nézze.
Ezek közül az egyik te vagy. Dávid Gyulával beszélgettem, amatőr vitorlázó rajongó, aki a Vendée Globe-ot kíséri Magyarországon figyelemmel, és köszönjük szépen a tájékoztatást.
Köszönöm, ott leszek a beérkezésnél.
Köszönöm szépen.
Szevasz, minden jót, viszont hallásra.